Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam itt a stúdióban Kohut Zoltán szakújságíró. Köszöntelek, Zoli, szeretettel.
Szia, Ági.
A téma, amikről az elmúlt hetekben beszélgettünk, egy cikked, amelynek a címe 6 jó tanács COVID idején a járvány lélektani hatásaihoz segítség. Hiszen nagyon sok dolgot hallunk konkrétan, mivel oltassunk, mivel ne oltassunk, viszont hogy hogyan visel meg bennünket lélektanilag, egyénileg, illetve közösségi szinten, arról jóval kevesebbet hallunk. Az elmúlt hetekben beszéltünk ugye a 6 jó tanács közül az elsőről, ami a változás. Beszéltünk az elmúlt héten a félelemről. Nagyon érdekes, ugye a cselekvést hoztad jó tanácsként, hogy a cselekvés segíthet a félelmet legyőzni.
Így van, igen.
Egy érzelembe, elmében keletkező szorongás, félelmet nagyon jól tud oldani egy testi aktivitás. Az jutott eszembe, hogy ezt szerintem senki nem hinné el, hogy a második világháború idején a cérna eladás nem csökkent, ugye a hímző fonal eladás, hanem nőtt. Tehát az ember mindenre gondolna, hogy háború idején mit vesznek az emberek.
Igen.
A hímző fonal eladása nőtt. Ugyanis a nők mit csináltak? Rettegtek, féltek, várták haza a szerettüket, és hímeztek, vartak, hogy ez a ritmikus, ismétlődő, kikapcsoló tevékenység, úgymond meditatív tevékenység, aktív meditációra szükségük volt. Ma a témánk a karanténnak a hatásai. Mire gondoltál a cikkedben ebben kapcsolatban?
Az újság, ahol dolgozom, ott az egyik lap a kiadónál, az egy logisztikai szaklap, és egy nagyon figyelemre méltó adatra bukkantam valamikor talán ősztáján, az egyik szakmai szervezetnek volt egy konferenciája, ahol elhangzott, hogy minden várakozás és előzetes becslés ellenére nőtt a barkács áruházaknak a forgalma, és amikor kicsit utána mentem annak, hogy emögött mi van, mentálisan vagy a szokásainkat tekintve, akkor az derült ki, hogy az emberek ugye arra használták a felszabaduló szabadidejüket, ugye nem kellett munkába járni, otthon kellett lenni, sokkal jobban észre kellett vegyék az, hogy mi nem jó már a lakásban, tehát mi az, amit fel kell újítani, csinosítani kell, cserélni, stb. Hogy elkezdtek otthon barkácsolni. Na most én azt olvastam ki a magam számára ebből az információból, hogy ez nem csak, hogy így fogalmazzak, a lakás logisztikai szintjén valósult meg, hanem ugyanez történt a belsőnkkel is. Tehát sok olyan problémára elkezdtünk rálátni, amit addig elsodort az idő. Ugye reggel elmentünk munkába, délután hazajöttünk, vagy fáradtam, vagy nem, de ugye akkor is egy csomó dolgunk adódott abból fakadóan, hogy nem voltunk otthon.
Tehát ment a szokásos mókuskerék.
Így van, és nem figyeltünk oda arra, hogy igazából egymással hogy vagyunk, meg önmagunkkal hogy vagyunk. És ez ugyan nem titok ma már, tehát kutatások, újságcikkek sora számolt be arról, hogy nem csak pozitív hatásokat generált az, hogy többet voltunk együtt.
Sőt.
Többet voltak együtt házaspárok, szülők és gyerekek, generációk adott esetben, hanem egy csomó konfliktust, amit addig nem volt egyszerűen időnk, nem volt helyzet észrevenni, azok most úgy mondjam kisöprődtek a szőnyeg alól. És ezekkel foglalkozni, az ugyanolyan nehéz, mint amiben az első adásban foglalkoztunk, amikor az ember váratlan helyzettel szembesül, akkor nem mindig vannak meg a válaszai, a megküzdési technikái, hogy ezeket hogy kezelje.
Hát, hogy ez mennyire így van, hogy a karantén mennyi mindent hozott, ez egészen biztos, tehát akik most hallgatnak bennünket, és ugye tudják, hogy hirtelen full 24 órában együtt voltak a 2-3 gyermekükkel, ugye most leszámítva pusztán azt, hogy otthon felügyelni kellett, hogy tanul-e a büdös kölyök, vagy éppen nem, vagy már megint visítatja egyik a másikat, de közben mondjuk, ha home office-ba vagyok, akkor nekem is dolgozni kéne. Tehát ez olyan terheket rótta a szülőkre, a családokra, mint amiben általában szünetekben találkoznak.
Így van.
És tudom, hogy a szünetek végén is a szülőpárok esdeklően mondják, hogy már vágják a centit, hogy végre elinduljon az iskola vagy az óvoda. Ez egy nagyon-nagyon érdekes helyzetet okozott.
Érdekes és nehéz.
Borzasztóan nehéz helyzet.
Hogy ugye nem azt a kort éljük, amikor mondjuk az asszonyok otthon vannak, és rájuk lehet bízni mindazt, ami a háztartással és a család otthon élő tagjaival összefügg. Most ugye mindenki dolgozik, és valóban egyszerűen egy közvetlen probléma az, hogy mit csináljon az, akinek otthon dolgozni kell, ugyanúgy teljesítenie kell, és még a gyerekre is figyelni, korától függően adódó problémákra, szóval erre nem voltunk készek, igen, ez kétségtelen.
Én azt gondolom, hogy a karantén, most ha mindenki végig gondolja, ki hallgat bennünket, hogy mi minden nehézséget sodort az életébe, akkor egészen biztosan kíváncsi lesz arra, hogy esetleg milyen megoldások születtek, vagy születhetnek, vagy lehetségesek ebben a szituációban. Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgetünk hamarosan tovább a karantén hatásáról, pszichológiai aspektusáról. Maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgetünk tovább a COVID pszichológiai aspektusairól. Mai témánk a karantén, nem az, hogy mikor kezdődött, mikor fejeződik be, hanem hogy hogyan hatott ránk, és hát én azt gondolom, hogy nagyon sokan azonosulni tudnak ezekkel a nehézségekkel, hogy mi mindent okozott. Egymás agyára mentünk röviden.
Sok helyen, igen.
Így van, tehát, hogy valahol ez ugye pozitív irányban változott, ahol jó volt, nagyon-nagyon jó volt, és ahol egy picike kis rés is volt a pajzson, ott bizony ez az összezárt ez nagyon sok mindent kirobbantott. Ugye hiányzott a szokásos mókuskerék, ami mindezt elnyomja. Nagyon tetszett, hogy felosztottad, ugye mondtad, hogy önmagunk problémáira is ráláthattunk, hiszen nem tudtuk elnyomni a mókuskerék megszokott tevékenységeivel. A kapcsolataink, akár családi, akár társ kapcsolataink problémáira is rávilágított, és feszültségeire.
Illetve hát megvolt még az, ugye, amit nem említettünk, hogy önmagában az, hogy a mozgásunk sokkal korlátozottabbá vált, nagyon sokaknak önmagában az megterhelő. Ugye nem mindenki lakik kertes házban, nem mindenkinek a lakásában van mondjuk legalább egy erkély vagy egy terasz, ahova legalább azt az illúziót meg tudja teremteni, hogy kimozdult otthonról. Voltak olyan időszakok, ha jól emlékszem, tavasszal, nyáron, hogy talán 500 méteres körzeten túl nem is lehetett egy időben elhagyni a lakást, meg stb.
Szóval így, tehát papírra kellett igazolni, hogy akkor miért vagy éppen ott.
Egyedül azt hiszem, hogy sőt, tény is az is, hogy a kerékpároknak az eladási száma is sokat nőtt, akinek eddig ez ágában se volt. Az most egyszerűen fölült a bicára, mert egyszerűen már nem bírta ki otthon. Ez tök jó egyébként, mert ez a természetes. Tehát nem az a természetes, hogy reggel fölkerünk, beülünk az autóba, átülünk az íróasztal mögé, visszaülünk a metróra, visszaülünk a kanapéra és nézzük a tévét, nem tudom, hanem ugye a természetes az, hogy mozgunk. Most, amikor ez a bezártság bekövetkezett.
Olyan erős lett hirtelen.
Igen, hogy ez felrobbantotta ezt a szállatot. Ezért is mondom egyébként, hogy átok és áldás, kihívás és megoldás, probléma és személyiség növekedés az mindig együtt jár. Tehát minden rosszból ki lehet olvasni valami jót, hogyha az ember nyitott rá, hogyha az ember tényleg megoldani akarja és nem panaszkodni, vagy nem keseregni a helyzetben, akkor mindig van rá megoldás. Az egyik jó megküzdési irány az ez volt, hogy oké, hát hogyha ez van, akkor például sokan elkezdtek otthon edzeni, otthon családi tornákat csinálni. Ez például egy tök jó válasz erre.
Hát én egész biztos vagyok benne, hogy sokan emlékeznek, hogy 2020 tavaszán, illetve korai nyári időszakában itt a Sóstó körül, mintha népünnepé lett volna, nap mint nap.
Én futok, és soha nem láttam annyi kerékpárost az Olajosok utcán, a kerékpárúton, a városban. Sétáló embereket láttam azokon az utcákon, ahol én lakom, a vasúton túl, ahol még soha.
Ez pontosan így van, és nagyon különleges volt, hogy egymásra rácsodálkoztunk, akár biciklizés közben, akár séta közben, hogy soha még nem láttuk magunkat mondjuk egy kora nyári napon, ebéd után, és családostól, kutyástól, és...
Ja, soha ennyi boldog ebb nem volt a városban, mert ennyi sétáltatást már régen kaptak valószínűleg.
Mondhatnánk, hogy ők csinálták az egészet, hogy eleget legyenek sétáltatva.
Plusz egy összeesküvés elmélet, igen,
hogy még egy összeesküvés.
Kutyák generálták a járványt.
Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen tanácsokat, vagy milyen ötleteket. Ugye itt nyilván beszéltél már egy ösztönös megoldásról, hogy aki főleg ugye panelben töltött ezeket a napokat. Én bevallom őszintén, nekünk kertes házunk van, de én is éreztem ezt, hogy a tavaszi karantén helyzet után, kb. 3 hónappal, hogyha ez így fog folytatódni, én megbolondulok, hogy a vízcsaptól a WC-ig, a hálószobáig, és a kert is benne volt, hogyha ezt kell becirkálnom még hosszú ideig, akkor megbolondulok, hát még aki panelben volt.
Igen, az egy jó intézkedés volt szerintem, hogy a korlátozásoknál intelligensen úgy differenciált a törvényhozás, illetve a rendeletalkotás, hogy a szabadidős tevékenységet azt lehetővé tették. Tehát azt hiszem, talán páros sétát, vagy a
családon
hogy azt lehetett, igen, tehát ez muszáj nyilván. Az érzelmi és kapcsolati problémákra ugye ez nyilván tud egy szelep lenni, de amit felszínre hoz mondjuk egy házasságban, vagy egy szülő-gyerek viszonyban, vagy egy generációs problémát, hogyha felszínre hozott ez a helyzet, és mondjuk olyan mérvű repedések történtek, vagy törések ezen a pajzson, amit, ahogy te fogalmaztál, ott már szerintem a rossz az ebben a helyzetben, hogy az már nem kezelhető, egy szinten túl már nem érdemes ilyen pótcselekvésekkel vagy látszat megoldásokkal kezelni. Ez a rossz benne, ugye fájóbb és nagyobb esetleg a konfliktus.
De... Bocsánat, itt tiltakoznom kell, és tudom, hogy szeretetre tiltakozom, tehát hogy azért a biciklizés és az, hogy együtt sétáltunk, azt én nem mondanám pótcselekvésnek, hiszen ez egy inkább ennek kéne normálisnak lenni, hogy ennyit mozgunk és ennyit sétálunk a kutyánkkal, de hogy nagy problémánk esetén már ezek a telepek, ahol kiment a gőz, nem voltak elegek.
Igen, a nagy problémát én úgy értem, hogyha a bezártság annyit rontott ezen az áll-jó kapcsolaton, hogy már ahhoz sincs kedvük, hogy na, akkor együtt elmegyünk bicajozni, vagy együtt elmegyünk sétálni, vagy együtt edzünk otthon, vagy együtt tornázunk a kölykökkel, vagy kettesben otthon. Tehát ahol már akkora baj, hogy ez bukik a felszínre, ott már ez ugye nem is fog megvalósulni, tehát ezek a fajta szerepek nem is működnek. Ott én azt gondolom, hogy ugye ez a rossz része, hogy ez kiderült, és most már nem lehet takargatni. A jó viszont az, hogy legalább felszínre került.
Pont ez jutott eszembe, a jó is ugyanez.
Igen, ugyanaz a jó hír is, igen. Ugye a betegségeknél is sokszor mondják az orvosok, hogy addig volt baj, ameddig nem is derült ki. Amikor már ugye, bocsánat, a csúnya hasonlatért, amikor a pattanás már a bőrön csúfoskodik és látszik, az mégiscsak jobb, mert akkor tudjuk, hogy mit kell tenni. Én azt gondolom, hogy és azt hiszem, ezt a példát is hoztam a cikkben, hogy valahogy az úgy nagyon bennünk van, hogy amikor fáj a lábunk, akkor elmegyünk az egyik dokihoz, amikor a hűtőszekrényünk rossz, akkor kihívjuk a szerelőt, és így tovább. Ezeket mind tudjuk jól. De az, hogy a lelkünknek a problémájával mit csináljunk, arról sajnos nekünk fogalmunk sincs. Ugye a kommunista rendszerben volt az az idióta hagyomány, hogy a szocializmus majd minden problémát megold, úgyhogy nem kellene pszichológusok, és nem kell a pszichológiával foglalkozni.
És aki pszichológushoz jár, az bolond.
És pontosan, így van, igen, igen, igen. Na most ez rohadtul nem így van, hát ez ugye a szabadabb nyugati társadalomban ennek most már sok évtizedes hagyománya van, hogy amikor a lelkünk fáj, elakadunk, rossz a kedélyünk, szorongunk, kényszeres dolgokat csinálunk, a párkapcsolatunk döglődik, és nem tudjuk, hogy merre menjünk tovább, már nem értjük egymást, játszmába bonyolódunk, akkor ezt a problémát is el kell vinni egy orvoshoz. Ez az orvos, idézőjelben, ez egy pszichológus, egy terapeuta, egy személyiségfejlesztő csoport.
Témán Kohut Zoltán szakújságíróval a karantén, az általa felszínre hozott nehézségek és problémák, és azoknak megoldásai. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai témánkat Kohut Zoltán szakújságíróval egy cikke kapcsán. Ott hagytuk abba, hogy a Covid felszínre hozhatott olyan párkapcsolati, családon belüli kapcsolati feszültségeket, ami így, hogy egészen nagyon szorosan összelettek kötve az emberek, összezárva, ezek nagyon-nagyon komoly konfliktusokba robbanhattak. Ez a rossz benne, és ugyanez a jó hír is benne, hiszen valószínűleg ott már azért volt probléma, ami csak most felszínre jött. És hirtelen az jutott eszembe, hogy valaki mondta a napokban nekem, hogy a betegség a legjobb lépés a gyógyulás felé. Tehát, hogyha egészségessé akarsz válni, akkor a betegség az első legjobb üzeneted, hiszen pontosan arról beszél, hogy valami nem jól működik bent, ami most egy jelet adott neked, és esélyt kapsz arra, hogy kijavítsd.
Igen, ennek a teoretikusai azt mondják, hogy az nem is az első jelzés, csak az elsőket nem vettük figyelembe, és amikor már a testben jelentkezik egy érett vezetési probléma, tehát valamit nem jól csinálok, a lelkem szól, üzen, de nem figyelek rá, mert ugye fontosabb valami más, de amikor már testben jelentkezik a kibillent élet vezetésnek a problémája, azzal már elkezdek foglalkozni, mert az fáj, az fenyegető, az
nem
rák.
Hagy békén.
Azért már nem lehet kitérni, vagy ha ki akarsz térni továbbra, és akkor mondjuk vagy belehalsz, vagy nagyon súlyos betegséget kapsz. Na most ilyen szempontból tényleg az a jó, hogy ez felszínre került. A szenvedéssel jár, hogy felszínre került, de ez a szenvedés elvezet oda, hogy elkezdek rajta dolgozni. Tehát azok, akik azt tapasztalják, hogy a bezártság, a járvány okozta nyomás, akár a saját életük vezetéséből problémát mutat, egyszerűen nem tudom már nem észrevenni, hogy valamit nem jól csinálok, tényleg unom a munkám, tényleg nem jövök ki a párommal, tényleg rossz a viszonyom a gyerekemmel, és ez elviselhetetlen. Eddig ezt ugye elsodorta a tempó, de sokszor most nem. Ez arra jó, hogy akkor most ezzel el tudok kezdeni foglalkozni. Ugye azt a példát említettük az előbb, hogy amikor valamivel bajunk van az életben, a kocsinkkal vagy a testünkkel, akkor azt tudjuk kihez vinni, milyen szakemberhez. De az életünk kapcsolatai, vagy az önmagammal való viszony az nem egy olyan dolog, amit el tudok vinni egy szervizbe, és akkor ott addig kalapálják, amíg jó lesz, mert a sors, meg a kapcsolataim, meg az önmagammal való viszony az nem ilyen, az sokkal képlékenyebb, sokkal inkább intim, sokkal belsőbb. De erre is megvannak a szakemberek, a pszichológusok, a klinikai terapeuták, a személyiségfejlesztők, egy
tanácsadó,
egy lélekhez értő lelkész, aki tényleg nem csak teológus, hogy így fogalmazzak, hanem tényleg
a lélek
nyitott és intelligens és érző és empatikus, vagy akár egy olyan barát. Ők mind jók arra, hogy ezeket a problémákat elvigyük, segítsetek, és döntő a beszélgetés. Én mindig meglepődtem, amikor az iskolában arról tanultunk, hogy az összes terápiának a döntő, a kulcs az az, hogy valaki figyel rám, hogy valakinek el tudom mondani azt, ami engem bánt, ő végighallgat, nem beleokoskodik, csak hallgat, kérdez, támogató módon kíváncsi arra, hogy mi az, ami engem bánt, és az, hogy milyen terápiás technikákat használnak különböző iskolák, az nem mellékes, de az a kisebbik rész. A döntő az, hogy van ember velem szemben, akivel szembenézek, akiben bízok, akinek elmondhatom, és aki a kérdéseivel, a jelenlétével, a nyugalmával, az empátiájával ott van nekem. Ez a döntő, és ilyen mindannyiunknak van. Akinek nincs, az találjon feltétlenül, mert ez a kulcsa annak, hogy ki tudjunk lábolni azokból a problémákból, amiket eddig elfedett az élettempunk.
Ezek a nehézségek nagyon-nagyon jót is tudnak tenni, hiszen valószínűleg ez a probléma, akár önmagammal, akár a párommal, akár a gyermekemmel előbb-utóbb megoldásra várt volna, vagy esetleg sokkal nagyobb tragédiákba torkolt volna, ha nem szervizeljük most. Tehát nagyon jó erre így ránézni.
Igen, ez aki mondjuk egy szívbetegséget szerez magának azzal, hogy olyan hajszolt életet él, ami ugye ott jelentkezik a legutolsó fázisban, annak nagyon rossz hír, amikor megtudja az orvostól, hogy marha nagy a baj. De abban a szempontból mégiscsak jobb hír, mint hogyha mondjuk már a papot kéne hívni, hogy szimbolikusan fogalmazzak, az a jó hír, hogy végre el tud kezdeni változtatni. Az sem mindig könnyű, mert hogyha belátjuk, hogy ez az út nem járható, azért azzal szakítani, tehát mondjuk egy sok éves kapcsolatot újraépíteni, vagy esetleg elengedni, vagy gyermekemmel újra megtanulni őszintének lenni, vagy szembenézni azzal, hogy itt valami nem megy, vagy otthagyni egy olyan állást, ami nagyon kecsegtető, de úgy meghajszol, hogy már se inspirált nem vagyok, se az egészségemet már ez nem szolgálja, azt néha nehéz letenni, de hát ugye ilyenkor kell olyan döntést hozni, és sajnos az a helyzet, hogy hinni kell. Én nem mondom azt, hogy Istenben vagy lélekben, de valami olyan erőben, ami az univerzummal összeköt engem, ami a teremtett világgal összeköt engem.
Tehát egyfajta ősbizalom nagyon-nagyon sokat segít anélkül, ebben a helyzetben.
Anélkül nagyon nehéz változtatni, mert ugye akkor az ember úgy érzi, hogy a semmibe lép ki.
Én azt gondolom, hogy ennek a gátja az lehet, hogy valahogy az utóbbi időben leszoktunk arról, hogy ebben foglalkozni kell, és hogy ezt most nem egy szerelő fogja megoldani, mint az autószerelő meg a hűtőszerelő, hanem ha van is szerelő, mondjuk egy pszichológus, azért ezt én fogom megoldani.
Ez abszolút így van, szó szerint. A jó pszichológusok soha nem oktatják az embert, hogy na, akkor ezt csináld, azt csináld. A terápiák soha nem arról szólnak, hogy valami nagyon okos tanácssal még tömni azt a fejet, amelyik úgyis szabadulni szeretne a problémától. Pont abban segítenek már, bocsánat a hasonlatért, hogy sikerüljön kihányni azt, ami elrontotta a gyomrot, idézőjelesen. Tehát ami a lelket túlterhelte, ami rossz irányba terelte az életet, azt nem lehet plusz még információkkal. Azt azzal lehet, hogy ettől meg kell szabadulni, ezt ki kell venni a személyiségből.
De ezt nem tudja más megcsinálni, csak mi magunk, és akkor visszakanyarodtunk, ugye a 6 jó tanács közül most a harmadiknál tartunk, és ugye a változással kezdtük, és bizony itt most a karantén kapcsán a saját, akár lelki változásainkkal szembesülünk, és ez a legnehezebb, mert ebből nem maradhatok ki, nem a másik a hibás, hanem bizony ezt nekem kell megoldani, és talán ezt fogadjuk el a legnehezebb. Én magamon, illetve a környezetemen ezt tapasztalom.
Igen, és az a csapda ebben, hogy, vagyis inkább ez talán nem is jó szó csapda, az a jó hír ebben, hogyha ezen keresztül megy a személyiség, az illető egyén, akkor ahogy más változásnál is, hogyha ezt megküzdi önmagával, meg a kapcsolataival, akkor egy magasabb szinten építette újra az életét. Tehát, hogyha helyrehozza a végén, akkor nem az előző szintre lép majd vissza, hanem egy magasabb szinten fog szinte új emberé válni.
Hát ezzel a jó hírrel fejezzük be, és mindenkit nagyon biztatunk, aki most szenvedi a karantén nehézségeit, testi-lelki értelemben, és ugye itt most a lelki értelemről beszélünk, ragadja meg ezt a lehetőséget, hogy magasabb szintre hozza önmagát, a kapcsolatait. Köszönjük, Zoli, hogy itt voltál.
Köszönöm a lehetőséget.
Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.